Magas Pruzsinszky, az éjjel azt álmodtam. Egy öreg ember jött hozzám ősszakállal, ágyam fölé hajult, szívemre tette a kezét ezeket mondva. Állj meg! És azóta megállt a szívem. Nem ver. Ugyan ne képzelődj, az lehetetlen. Hát nézd meg, tapogasd meg, Pruzsinszky. És felgombolta a mellényét. Pruzsinszky oda tette a tenyerét, és mennyire földre esküdözött, hogy olyan szépen jár, akár egy malomkerék, ha sok vize van. Nem igaz. Megcsalsz. Esküdj meg. Pruzsinszky elmondta az egész eskü formulárét, csak hogy megnyugtassa, de István gróf búsan elcsüggetten rázta a fejét. Mégsem igaz. Mégsem. Ne is gondolj arra, kedves grófom, hanem inkább valami egyébre. Felelj inkább arra a levélre. Igaz. Igaz. Megfogta a ceruzát, és izgatottan írta fel a papírra, kuszált betűkkel, ördöngősen görbe sorokban. A macska megfogja az egeret, és megeszi, ha akarja. De a lajhár nem fogja meg a macskát, tehát meg sem eszi, ha a macska nem akarja. Így szól hozzád Kubica a cica. A prókátorból nem esztek. Negyedik Pongrác István, de óvár egy Szent Miklós. Összehajtotta a papírost, aztán maga vitte le az udvarra, átadta a megyei huszárnak, de előbb megparancsolta a strázsán álló őröknek, hogy kerítsenek záptojásokat a kulcsárnétól, és a főispán huszárját haigálják meg vele, mikor a kapuból kilovagol. Ahogy ezeket a szétfolyó betűket egyenként fölismergette, összerakta és megértette a főispán, rögtön tisztában volt a szomorú helyzettel, de miután a fiskálist mégiscsak ki kellett szabadítani a tömlöcből, a viceispánnal együtt elrendelték a karhatalmat, útnak indítva a végzéssel egy csapat pandúrt a csendbiztos vezetése alatt Nedec ellen. A toronyőr messziről megpillantotta őket a fölvert porfellekben, s jelentvén a grófnak, az bezáratni rendelte a várkapuját, s elsüttetett elejükbe egy szakállas ágyút, mire azt jegyzi meg a csendbiztos a legénység előtt. Furcsán csörög a szarka, fiúk. De azért mégis közelebb mentek. Háj, vesztükre. Mert mikor a csendbiztos a delfint ábrázoló bronz ajtókopogtatóval megütögette a kaput, mogorva felelet jött a kémlelőjükön. Mit akarnak? Bebocsáttatást a törvény nevében. Majd ide hívom a méltóságos grófot, felelte az előbbi pöszögő hang belülről. Akárki beszél is, mintha kása lenne a szájában. Várták, várták. Jó fél óráig várták a választ, midőn végre megjelent a várúr képiben Pamutkai, és kiszólt a nyíláson. Mi áradban vannak? Nem lészem bántódása senkinek, felelte a csendbiztos. Mi csak a rabot akarjuk. Nyissák ki a kaput. Mindjárt, mindjárt. Nem sokára megcsikordult sarkaiban a roppant súlyos, vasszögekkel kivert kapu, de mekkora lett a rémület ott kün, mikor 8 dühös bika csörtetett ki rajta a pandúrok közé a szuronyos karikákkal a szarvukon. Utcu, vesd el magad! Futottak őrülten a pandúrok, ki merre látott. Néhányat felökleltek, vagy letapostak a bikák, mások az erdő felé menekültek, némelyek a garátba lapultak meg, úgyhogy a bikák nyomában kirohanó kozákok játszva verték aztán kékre, lilaszínre az alabárgyait nyelével. Csak a fejét paskold, csak a derekát üsd, hogy meg ne sántuljon, kiabálta Pruzsinszky nagy gyönyörűséggel az emeleti ablakból. Néhány perc múlva szétszóródtak mindnyájan, mint a polyva. Csak a csendbiztost fogta el Szlimák János, mert annak az elfogatására 10 itce törkölypálinka volt kitűzve. Megkötözték ketten, Sztercsó Miklóssal, és a várúr elé hurcolták, ki a toronyból nézte az ütközetet. István gróf nyomban haditanácsot hít össze a fogoly fölött a címerterembe, ahol ő elnökölt egy trónszerű széken, de Pruzsinszky vitte a szót. Ő maga szemtelenül mereven bámult egy pontra, és egy szót se szólt. Kovács a csendbiztos szabadonbocsátását óhajtotta. Pamutkai uram ellenben odáig ment, hogy azt mondja, most már megvan a győzelem, megmutattuk, mit tudunk, legyünk nagylelkűek, és tegyük szabadlábra Tarnóci ügyvédet is. István gróf vadul fölugrott erre. Nekirohant Pamutkainak, és folytogatni kezdte vérben forgó szemekkel, s a körmeivel egészen bennvájkált a nyakában. Hallgass, gazember, hallgass, hallgass! Hát nem tudod, hörgé, hogy az apolkát el akarja tőlem venni? S e nagy indulatkitörésből úgy szólván átmenet nélkül zokogásra fakadt. Beült egy kuckóba, griff alakú vasfigurákkal megvasalt ládára, és sírt hangosan, mint egy gyermek. A könnyei sűrűn folydogáltak le rőt szakállán. Sápadtan, megdöbbenve néztek össze az emberei, és összesúgtak. Vége van. Néhányan átsompolyogtak a szomszéd szobába tanácskozni, hogy mit tegyenek vele. A káplán azt tartotta, hogy az elmekor most már napok óta mutatkozik. Jelentést kellene tenni a hatóságnak, és értesíteni a rokonokat, vagy pedig meg kellene csalni és elvinni Bécsbe, esetleg a budai tébolydába. Hogy is ne? Vágott közbe Pruzsinszky méltatlankodva. Ellenkezőleg. El kell titkolni a dolgot, amíg lehet. Ha jelentést teszünk, vagy elszállítjuk, a rokonok rögtön ráteszik a kezüket Nedecre, és elkergetnek bennünket. Nekem pedig semmi kedvem sincs télidején az országúton találnom magamat. Ha az urak szeretik az ilyesmit, megtehetik. De én nem látom be, hogy ha ő megbolondult, mi is bolondot cselekedjünk. Csak a lenfolytó vadóc teszi meg, hogyha len között él, olyan alakúra nő, mint a len, de még ez a hitvány plánta se butaságból teszi, inkább ravasságból. Alakoskodásból. Azután példákat hozott fel. Ott van a 16. században egy kassai prépost esete, kinek a holttestét egy fél esztendeig tartották jégen a rokonai, hogy a jövedelmeket húzhassák. Higgyék meg, uraim, tette hozzá, hogy a legokosabb, ha mindent eltitkolunk, s ha becsukjuk a kaput, és nem eresztjük be az idegeneket, hogy semmi hír ki ne szivárogjék az állapotáról. Az öreg Kovács helyeslőleg integetett a fejével. Bakra is ehhez a felfogáshoz csatlakozott, csak Pamutkai dörmögte panaszkodóan. Hiszen igaz, igaz, de egészen felhasogatta a nyakamat. Becsületemre mondom, föl nem venném mástól, ezért az egész válért. Mire visszatértek a címerterembe, István gróf már egészen élénk volt és szinte ruganyos. Gyorsan váltakoztak nála a kedély hangulatok. Volt olyan világos pillanata, hogy visszatért élénk szelleme, okosan beszélt és sziporkázó ötleteket eregetett. Különösen, ha sok fekete kávét ivott. Egy nagy öblös ezüst ibrikkel állt mindig készen az asztalon, úgyhogy 15 csészényit is megivott egymás után. Nos, urak, szólt majdnem vidáman, határoztam a fogoly csendbiztosra nézve. Várjuk a méltóságot parancsait, szólt alázatosan Kovács uram. Személyesen fogom elintézni. Lement a várudvarra, megveregette a megkötözött csendbiztos vállát, mondván szelíd, ketteljes mosolygással. A hadiszerencse forgandó, jó uram. Egy csöppet serestelje a helyzetet. Ön szabad lesz. Adja át alázatos tiszteletemet a méltóságos főispán úrnak és a tekintetes alispán úrnak. Azután az ott álló kozákok felé fordult, és elrendelé, hogy a foglyot, miután a lovát ledöfte az egyik bika, így megkötözve egy szamár hátára ültessék, s a hatodik határig kísérje két kozák egy papírtábláskát ragasztván a nyakára hátul, amelyre Bakra uram ezeket a szavakat írja fel, olvasható nagy betűkkel tótul. Én vagyok a Nemes vármegye. Lovon indultam,